Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Kezdődik az év első arénája, a stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok mindenkinek!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szokás az Inforádióban, hogy az elmúlt években is és most is Dénes Ferenccel elemezzük a sportélet trendjeit, fejleményeit, eseményeit, aktualitásait. Így lesz ez a most következő bő 50 percben is. Természetesen lesz szó a tokiói olimpiáról és a júniusi-júliusi labdarúgó Európa-bajnokságról, illetve a magyar sportélet sikereiről, nehézségeiről, és persze a 2020-as várakozásokról. Mindenek előtt azonban arról, hogy hol tart most a sport világszerte, tudott-e akár mondjuk növelni a szerepén az elmúlt években?
Inkább azt gondolom, hogy egyfajta megtorpanás van, de ez természetes, hiszen ugye soha senki nem mondta, hogy bármelyik gazdasági ágazat csak felfelé és csak prosperitással tarthat. Úgy tűnik, amiről már beszélgettünk itt az elmúlt években is, hogy talán most egyfajta csúcsponton túljutott, az világsportjáról beszélek. Csökkenek a nézőszámok, a televíziós nézettség, ami ugye elég nagy csapás, hiszen a sport, különösen a hivatásos sport bevételeinek egy jelentős része származik ebből, illetve ezeken keresztül, a közvetett hatásokon keresztül meghatározó szerepe van. Mindenki keresi az új lehetőségeket, keresi azokat az integrációs formákat, amivel más üzletágokkal lehet a bevételeket növelni, illetve hát tovább folytatódott és éles, ilyen konzervatív kifejezése lehet, éleződött a harc a globalitás terén. A sport most már egyértelműen egy olyan iparág, amely globálisan küzd egymással, és valamilyen módon megpróbálja az ázsiai törekvéseket, az ázsiai hullámot meglovagolni, vagy éppen ellenállni neki.
Aki mondjuk most fektetne be valamilyen sportágban, vagy valamilyen sorozatba, az hova tegye?
Tehát persze, hogy hova, melyik földrészről beszélünk.
Mondjuk itt Európában.
Azért továbbra is azt mondom, hogy a labdarúgásra tartogassa a pénzét, és keresse a lehetőséget. Nem is egyszerű a történet, ahogy mondtam, mert hiszen sokan akarnak befektetni, úgyhogy nem olcsó a dolog. De azért érdemes olyan típusú. Az olimpia még a másik olyan sport, amin bármikor lehet lenni, és most nem egyes sportága ilyen önállóan az olimpiai brandben lehet keresni, de az amerikai sportok összességében érdekesek lehetnek. Most már azt még egyszer mondom, globális szinten is, tehát oda is érdemes esetleg egy kis pénzt belerakni.
Van olyan sportág vagy terület, amely dinamikusan fejlődött 2019-ben is?
Amiket én követek, én azt gondolom, hogy a labdarúgás inkább azt mondom, hogy megőrizte a vezető szerepét Európában. Nagyon sok ötlet van arra vonatkozóan, hogy merre kell lehetne tovább fejlődni, és úgy látom, ha már a befektetőket kérdezte az előbb, hogy valóban a komoly befektetői tárgyalások folynak az ügyben, hogy a hagyományos Európa uralta klubrendszer versenyrendszerek mellett helyett a mögött felépíteni vagy egy válogatottokra, vagy egy globális, egész világra kiterjedő klubvilágversenyt. Ezek nagyon izgalmas törekvések, majd meglátjuk, mi lesz belőle.
Érdemes befektetni az e-sportba?
Mindenki ezt keresi a lehetőséget, hogy mi tulajdonképpen mibe is érdemes befektetni.
És hogyan lehet megfogni?
Évek óta toporognak a vállalatok, mint szponzoró lehetőségek, nyilván a promóterek, akik szervezik ezeket a dolgokat, hogy vagy egyébként ebből akarnak eseményszervezésből üzletet csinálni, hogy tulajdonképpen hol is lehet pénzt csinálni, de egyelőre azt látjuk, hogy bármilyen is népszerű, csak szigetszerű hoz profitot, bevételt hoz, de az, hogy versenyképes legyen, bizonyos szegmensekben már versenyképes a hagyományos sportokkal, de azért összességében jelenleg a hagyományos sportok jóval nagyobb bevételt termelnek.
Nem kérdés, hogy 2020 a magyar sportélet szempontjából is a tokiói olimpiáról fog szólni. Persze azért lesznek még egyéb fontos események, részben hazai rendezésű a labdarúgó Európa-bajnokság, ez is különlegessége a 2020-as évnek. Mi mindenről szólhat még ez az esztendő a magyar sportban?
Mindenek előtt és első számon a 2020-as Európa-bajnokságról fog szólni, szerintem a futball Európa-bajnokságról. Az a reményünk, és azt gondolom, hogy nem most tulajdonképpen egy össznemzeti érzést és reményt fejezek ki, hogy a magyar válogatott jelen lesz, és játszani fog az új Puskás arénában. Ha ez így lesz, és még egyszer mondom, minden ilyen erre készülünk, az meghatározó, és nem csak ennek az évnek, hanem azt gondolom, hogy generációk számára meghatározó élménye lesz a magyar sportban. Bármilyen furcsa az olimpia mellette, mégis azt mondom, hogy ha ősszel, vagy nyáron ősszel valamelyik labdarúgó csapatunk, most úgy néz ki, hogy a Ferencváros, vagy a Malvidatom, vagy a Felcsút a Bajnokok Ligája selejtezőjét jól veszi, és bejut a Bajnokok Ligája főtáblájára, az a 2020-as év másik csúcs eseményén ez talán nem bántom meg egyetlen egy rádióhallgatót sem, sportszerető rádióhallgatót sem, ha két futballeseményt mondok elsőkének, és azt gondolom, hogy a Tokió olimpia az én fejemben csak a harmadik esemény. Ezt feltételezem még egyszer, hogy ez a kettő valóságosan bekövetkezik, mint perem feltételeket, akkor a harmadik nagy esemény a Tokiói olimpia lesz.
Ha nem, akkor a Tokiói olimpia lép elő.
Ez így van. Már akkor még egyszer mondom, akkor is, ha igaz, ugye, hogy a francia csapat, német csapat, portugál csapat jön a Népstadionba, azért az olyan élmény, ami megfoghatatlan. Tehát nézd, ez az ország labdarúgást szereti. Szeretjük az olimpiát. Megint összességében, az két hétről szól. A futball az kitölti majdnem az egész életünket, most kulturálisan. Nem azt mondom, hogy 10 millió magyar számára, de sok millió magyar számára a futball első számú érdeklődési terület.
Ráadásul az Európa-bajnokság most már 4,5 hetes, tehát gyakorlatilag ugyanolyan hosszú, mint egy világbajnokság. Egy-két nap lehet legfeljebb a különbség. Régebben ugye a régi rendezési rendszerben a 16 csapatos Európa-bajnokság 3,5 hét alatt lement, vagy mondjuk 3 teljes hét és még 3 nap alatt, most egy héttel hosszabb az esemény, tehát még jobban meghatározza ezt a nyarat. Üzletileg mennyire van értelme annak, hogy 16-osból 24-es, 3,5 hetesből 4,5 hetes eseményé nőtt az Európa-bajnokság?
Nem tudjuk, ez egy próba. Ugye elvileg több csapat, több mérkőzés, több bevétel. A kérdés, hogy az a relatív érdeklődés megmarad-e? Azt látjuk, ahogy mondom is, tehát azt lehet látni, akár a Bajnokok Ligája nézettsége folytán is, hogy elkezd csökkenni, tehát elkezd felhigulni a történet. Most nem csak abban az értelemben, hogy a csapatok szempontjából, hanem túl sok lesz. Nehezen bír el. Bármilyen, el szoktunk vitatkozni szurkolókkal, vannak, akik azt mondják, hogy bárhány mérkőzés, futballmérkőzés meg tudnak nézni. Ez nem igaz. Az ember dolgozik, és előbb-utóbb rájön, hogy annyi mindent néz már, és most csak a labdarúgástól beszéltem, és hány más gyönyörű sportág van mellette, hogy nem bír ennyit befogadni. Elkezd szelektálni. Ez egy másik tendencia, azt gondolom, a 2020-ban tovább fog folytatódni a koncentráció, tehát elkezdenek az események, a ligák egy része kihullani, és egy újjászerveződni, és egy koncentráció felé fog mutatni, én azt gondolom, a jövő.
Több helyszínen rendezik ezt a mostani Európa-bajnokságot, emiatt is speciális a kontinensbajnokság. Hogy látja, ez beválhat?
Izgalmas kísérlet, most ebben óvatosan fogalmazok, mert én túl sokat néztem egy városos, vagy egy országos rendezést, tehát az ember hajlamos bele tehát a szokását visszaadni, hogy az mennyivel jobb volt, meg tudja mozgatni Európát. Ugye azt mindenki azt találgatja, hogy egy valós Európa-bajnoki dolgot mennyire hoz vissza, tehát mennyire fog az a feeling lenni, hogy egy eseményen vagyunk. Ez az egyik. Én erre azt tudom mondani, hogy lehet, hogy ez megmarad, de akkor az már 4-es döntő lesz. És akkor visszatérünk az 50 évvel ezelőtti, vagy 60 évvel ezelőtti állapothoz, amikor ugye 4-es döntő volt az Európa-bajnokságban. De mindezt félretéve nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy Magyarországon lesz az egyik helyszín. És most megint felejtsük el, hogy ez se lejtező, mekkora, hány csapat, hogy van. De mi, hogy részesei vagyunk egy európai folyamatnak, és szomorú szívvel mondom, egy olyan folyamatnak, aminek nem vagyunk rendszeres. Tehát mondjuk Milánónak, mondjuk pont nem jó város, mondjuk London, Manchester, Madrid, ahol két csapat vagy több csapat a Bajnokok Ligája mérkőzés, most mire menjünk ki, hogy ki mikor jön kedden vagy szerdán, ehhez a városban nem idézően nem akkora esemény, de egy olyan városban, ahol ezeket a zseniális futballistákat, művészeket oly ritkán látjuk valós versenyhelyzetben, itt lesznek nálunk egy csodálatos stadionban, egy csodálatos versenykörnyezetben, én azt gondolom, még egyszer mondom, generációknak meghatározó élménye lesz ez.
Tegyük hozzá, hogy a legfontosabb mérkőzések Londonban lesznek majd, ott lesznek az elődöntők, és ott lesz a finálé is. Július közepéhez közeledve, július 12-e a finálé dátuma, aki még nem írta fel a naptárába, és egyébként érdekli a futball, annak talán ez is fontos lehet. Tehát, hogy az angol fővárosban lesz az igazán fontos néhány mérkőzés, de ahogy például Budapesten, úgy további városokban is először lehet majd Európa-bajnoki mérkőzéseknek örülni, mérkőzéseknek szurkolni, tehát talán Európa nagyobb részét tudja közvetlenül megmozgatni ez a kontinens bajnokság.
És különösen akkor, hogy hazai csapat jelen van. És az ugye ezért is kulcskérdés az, hogy megragadjuk az utolsó esélyt, és igen, a magyar futballválogatottnak ott kellene lenni. Most ezt nem olyan normatívaként mondom, hogy csak mindenki szeretné, mindenki kívánja. Nincsen ilyen, hogy igazság.
És nyilván Bulgáriában, Romániában és Izlandon is arra vágynak.
Igen, ők is szeretnék, tehát a dolog ettől szép, de ez a mi stadionunk, a mi sorsunk, és mi itt szeretnénk, hogy így legyen.
Egyébként a tavaly átadott Puskás Ferenc Aréna mennyire helyezte vissza még inkább az európai futball térképre Magyarországot? Egy ilyen létesítménynek mekkora szerepe lehet?
Természetesen az a válasz, hogy igen, meghatározó. Csak hogy ez már a norma. Tehát nem az történt, hogy mi valami különlegesen előállítottunk, hanem megint szeretném, ha jól értenék a rádióhallgatók. Tehát hoztuk a kötelezőt. És ezt üzenem mindenkinek, aki a stadionépítésekkel kapcsolatban még ma is kétségei vannak. Tehát ahhoz az európai élethez, amit ismerünk meg, sok szempontból normának tekintjük, igen, hozzátartoznak az, hogy kulturált futball szórakozó helyek legyenek. Ez lehet egy stadion, egy nemzeti stadion, más szerencsésebb országokban több stadion, de az, hogy egy ilyen szórakoztatóipari látványosságot ki tudjál szolgálni, az igen, ez kell, és én azt gondolom, hogy ez jó. És ezen elvitatkozhatunk, hogy ez mennyi közpénzt emésztett fel, hogy olyannak a megtérülési mutatói ennek a dolognak, és fontos is, hogy erről beszéljünk. De az, hogy egy ilyen dolog történt Magyarországon, önmagában azt gondolom, hogy nem helyteleníthető.
Megtérülhet egy ilyen beruházás?
Egy stadion beruházás?
A működési költségek nem csekélyek, és ugye egy évben nem feltétlenül van annyi rendezvény, bár ugye az a terv, hogy minél több szuperkoncert is legyen, és már voltak is ezzel összefüggő bejelentések, illetve talán egy-egy további esemény, rendezvény, konferencia is volt, illetve lesz a Puskás Arénában.
Szerintem a Puskás stadion a működési szinten akár még nyereséges is lehet. Ez azt jelenti, hogy a bevételek kiadási különbség az tud pozitív lenni. Hogy ki tudja termelni a szükséges felújításhoz kapcsolódó többletet, vagy akár mondjuk a beruházás költségeit, erre erős költségei vannak, inkább azt mondom, hogy nem. De azt gondolom, ha van egy nemzeti stadionod, ami képes önfenntartóan működni, akkor szerintem egy generáció beletette ebbe annyi pénzt, annyi energiát, annyi áldozatot, hogy egy ilyet hagy az utókorra.
Presztízs, kötelesség, mindkettő, vagy akár múlt tisztelete? Miért van szükség egy ilyen létesítményre?
Az embereknek több a szabad idejük, több a szabadon elkölthető pénzük, aminek egy jelentős részét szórakozásra költik. Már Magyarország is azon a fejlettségi szinten van, ahol már nem kenyér kérdése. És megint elbeszélgetünk a szegénységről, tehát vannak csomó olyan dolog, általánosságról beszélek. Ennek a trendnek az a kérdés, hogy ezt a típusú szórakoztatást hogyan tudod megszervezni. És akkor azt mondjuk, hogy ennek az országnak van egy hagyománya, van egy kulturális beágyazódás a sportszórakozáshoz, aminek első számú versenyzője a labdarúgás. Igen, és ezt ki tudod szolgálni. Elhangzott már ebben a műsorban korábban, most is mondom, nekem a Fáy utcai vasas, korábbi régi vasas stadionnál fogalmazódott bennem, hogy ez olyan ipari múzeumokká váltak ez a volt stadionok, amiben már nem emlékszünk, vagy csak nagyon kevés helyzetünk, ami szerintem egy ország számára nem az, hogy nem vállaltat, kulturálisan nem vállaltat. Ahogy kőszínházakat építünk és fenntartunk, ahogy vannak csodálatos múzeumaink, újak épülnek, és ugyanúgy hozzátartozik az is, hogy egy európai szintű sportkultúrát és sportinfrastruktúrát építsél.
A fővárosi stadionok az elmúlt években megújultak, illetve valamelyik ezekben az időszakokban, ezekben az években újul meg. Összességében, hogyha ez a folyamat lezárul, hol tart majd a magyar stadion helyzet?
Messze fölül lesz azon a szinten, amit a magyar gazdaság, futballgazdaság jelenleg elbír. Ugye ez egy érdekes ellentmondás az előző mondatban, mert ugye azt mondtam, hogy megtérül Izé, José, José. Ezzel kapcsolatban, tehát amikor egyedi stadionokról beszélünk, majdnem mindig kiszámolható, hogy egyébként ilyen peremfeltételekkel akár a működési szinten pozitív is tud lenni. Összességében nagy valószínűséggel nem, aminek az az oka, hogy méretgazdaságosági problémáink vannak. Ez ugyan újra és újra felmerül a regionális bajnokságok rendszere, akár kuparendszerrel. Jól látszik a magyar sportban, hogy akár kézilabdában, akár kosárlabdában, csak hogy mondjak két példát, hogyha nemzetközi mérkőzéseket játszanak a meghatározott csapataink, nagyon-nagyon komoly jegybevételt tudnak produkálni, nagyon komoly egyéb bevételeket, versenybevételeket, televíziós bevételeket ből tudnak részesedni, tehát igaznak kell lenni az a labdarúgásban is. Ez a dolog nem tőlünk függ, hanem az európai labdarúgás általános fejlődésétől, ha lesz európai szuperbajnokság, lesz regionális bajnokság is.
Az európai labdarúgó klubsorozatok hol tartanak 2020 elejére? Az ön megítélése szerint az elmúlt évtizedben mennyire váltak be az UEFA számításai, akár a bajnokok ligájával, akár az Európa ligának nevezett második számú sorozattal?
Az első fényesen, tehát az tényleg egy pénzgyár lett, nagyon komoly pénzgyár lett, folyamatosan növekvő bevételekkel.
Lehet még fejlődni?
Lehet még fejlődni, csak ugye most jön ki az a, nézd, ahol versenygazdaság van, ott ugye versenyzők is vannak. Nem véletlenül gondolkozik a FIFA is abban, hogy ő is indítana egy saját verseny, klubversenyrendszert, az is egy nagyon izgalmas tud lenni. A Infantino váltig állítja, hogy neki kínai befektetői vannak, súlyos dollármilliárdokkal a háta mögött, és lehet híreket olvasni, hogy ténylegesen tárgyalások folynak ebben az ügyben. Ez egy nagyon izgalmas kihívás tud lenni. A másik kihívás viszont tényleg az Európai Szuperliga, ami szintén napi renden van, mert ez az is lehet értékezni, hogy bármennyire izgalmas, hogy mondjuk egy Brighton-Chelsea mérkőzés, azért az Arsenal-Manchester United az érdekes, meg a Chelsea-Tottenham mérkőzés az érdekes, a Bayern München-Barcelona érdekes. Nem fogjuk tudni megúszni szerintem, hogy egy valamilyen típusú szervezet módon jelen legyen egy európai, összeurópai bajnokság.
Az Európai Szövetségnek óriási a súlya labdarúgásban. Van persze még néhány sportág, ahol az Európai Szövetség majdnem olyan erős, vagy szinte olyan erős, mint a Nemzetközi Szövetség, de az UEFA brendjei úgy tűnik, hogy működnek.
Igen, és most már az a pénzösszeg, amit szétoszt, az most már számít. Tehát ez most bármilyen furcsa, 10 évvel ezelőtt még egy angol klub elgondolkozhatott azon, hogy inkább egy PL, tehát a saját bajnokságára összpontosítson, és hát legfeljebb elengedi erőforrás gazdálkodásból, a kupa most már nem. Tehát a Manchester United, amelyik csapat évről évre növeli a bevételét zseniális kereskedelmi mérleggel, az a jóslása van, hogy a bajnokok ligájából való kimaradás jövőre már csökkenő bevételt jelez, ami hosszú évek óta először fog megtörténni. Most már ilyen mértékben számít ez a dolog. Tehát, hogy egy Manchester United sem tudja ezt kompenzálni.
Ugyanakkor az angol labdarúgó bajnokságban nagyon érdekes tendenciák rajzolódtak ki. Mondhatjuk, hogy az elmúlt években, de különösen ebben a szezonban nehéz persze még végleges dolgokról beszélni, hiszen a szezon közepét alig hagytuk el, a szezon felének a tapasztalatai alapján azonban. Majdnem, hogy úgy tűnik, hogyha a Liverpoolt kivesszük az angol labdarúgásból, akkor a tehetős, az extra gazdag és a kevésbé tehetős klubok is majdnem ugyanolyan teljesítményt tudnak elérni, kicsit sarkítva, de majdnem, hogy bárki megverhet bárkit a Premier League-ben. Amikor néhány évvel ezelőtt a Leicester szenzációs sikeréről beszéltünk, akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen az beleilleszkedhet egy hosszabb trendbe, de hát a Leicester megint ott van a dobogós helyeken, második az angol bajnokságban, és könnyen lehet, hogy dobogón is végez a szezon végén. Mivel magyarázható az, hogy nem azonos költségvetésű klubok is viszonylag hasonló teljesítményt tudnak produkálni?
Egyrészt ugye a relatív különbségek érdekesek, bár ott azért a relatív különbségek is nagyok, mert azt szoktam ellenpéldaként mondani, hogy Magyarországon bármilyen furcsa, bármilyennek nagy a különbség mondjuk a Ferencváros költségvetése és mondjuk a Paks költségvetése között, vagy a játékos keretérték között, a négyszeres, ötszörös különbség az nem olyan. Tehát amikor 20 millió eurós dologról beszélsz, vagy 4 milliósról, az nem akkora különbség, mint amekkora számszerűleg van. Azért egy 1 milliárdos költségvetés, egy értékű csapat, meg egy 400 milliós között már azért sokkal erősebb. Úgy szemmel látod, azért nem akkora különbség, a játéktudás nem akkora a különbség, mint amikkel a számok mutatnak, ez az egyik. És tegnap megnéztem 4 mérkőzést, és ezt most bűnvallásként mondom, remélem a feleségem nem hallgatja a rádióadást, amiben azt látom, hogy a úgynevezett kis csapatok rendkívül lelkesen futballoznak, az életükért küzdenek, a játékosok az előrehaladásukért küzdenek.
Tegyük hozzá, hogy nem szegény csapatokról van szó, mert a Premier League-ben óriási pénzek jutnak azoknak a kluboknak és játékosoknak, amelyek és akik akár a kiesés ellen küzdenek, de mondjuk egy Norwich City az utolsó helyen áll a tabellán, hazai közönség előtt rendre tud mondjuk döntetlent elérni hagyományos sztárcsapatok, top csapatok ellen, és ez tulajdonképpen majdnem mindegyik együttesről elmondható, senki nem mehet senki ellen biztos, kivéve a Liverpoolt.
Azért ne felejtsük el, hogy a 40 legnagyobb bevételű európai klubcsapat között mind a 20 darab Premier League csapatot van, tehát azért ez mutat valamit a rendszerre. Jó, viszont egyik nagyon lelkesek, mások már nagyon tudnak focizni, még ha zsoldosok is. Ez a Manchester City. És van egy csapat a Premier League-ben, ez a Liverpool, ahol nagyon lelkesek és nagyon tudnak focizni. Ez a szerencsés kombó, látszik is a táblázaton. Azért a 6 legnagyobb bevétel költségvetésű csapat közül öten ott vannak a top 6-ban. A Leicester a kakuktojás, illetve az Arsenal a másik kakuktojás, és megint érdemes megnézni 3 év átlagát. Szerintem azért a végén az lesz megint, lehet, hogy valamelyik csapat nem lesz benne a 6 között, és a Leicesterben marad, de 3 év átlagában azért csak ez a 6 csapat fogja uralni továbbra is a Premier Ligát.
Ezzel együtt úgy tűnik, hogy akár a Tottenham, akár a Manchester United, akár az Arsenal jóval kevesebb győzelmet tud megszerezni, mint amennyi indokolható. Tehát hosszú távon továbbra is kiegyenlítődik?
Én továbbra is azt gondolom, tehát bármilyen, nem azért hiszek benne, a számok folyamatosan azt mondják, ezt mutatják a trendnek. Amennyi pénzed van, annyi helyezés, ott lesz a helyezésed.
A szakmai munkának mekkora a jelentősége az ön véleménye szerint a pénzhez képest a Premier League-ben?
Hozni kell azt, amit a pénz tud. Tehát az a felelősséged, hogy öreg, ha a harmadik legerősebb kereted a tiéd, akkor dobogon kell lenni. 2, esetleg 1, bár az válaszolatlan, de ne legyen negyedik.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Dénes Ferenc sportközgazdásszal. Az Inforádió Arena című műsorát megnézhetik az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján is. Tartsanak továbbra is velünk!